nagyon jót tett. Gondolom, hát végül is 21 év után azért, ha fiatalok is jönnek, vagy... De tulajdonképpen a tematikája is rendkívül aktuális lett. Azlá lett. Igen. A sorsok tele titokkal élünk, mindenkinek van titka, mindenki valami rosszat követett el, és tulajdonképpen a férfiak uralta világ, így néz ki, és hát én csak azt tudom mondani, remélem, hogy a centrál közönsége szeretni fogja az előadást, mi nagyon szeretjük.
Köszönöm szépen! Ivánka bácsi Csehovtól. A címből is kitűnik, hogy ez nem az a Ványa bácsi, amit Ványa bácsiként ismerünk, Anton Pavlovics Csehovtól. Ez más lesz. Magyarországon a Ványa bácsit először 1920-ban mutatták be a Víg Színházban, Jobb Dániel fordításában. Szonya szerepét akkor Varsány Irénti Jelena Andrejevnát Gombaszögi Frida alakította. 1929. januárjában a Moszkvai Művész Színház Társulata Budapesten vendégszerepelt, a darabot a Belvárosi Színházban mutatták be. 52-ben a Nemzeti Színház Kamara Színháza a Budapesti Katona József Színház újította fel, és azóta sokszor és sokáig találkozhattunk a falusi életből is inspirálódó jelenetekkel. A Buda Őrsiek a Pál István rendezéséhez 1982-ben Szolnokra készült Maka Imre fordítását használták alapul, ahogy ők fogalmaztak, fordításának felhasználásával készítette Enyedi Éva és Keresztes Tamás. A szereplők történetei minden esetre felismerhetők, és mégis a 130 év előtt írott mű, az elhangzott szövegek és a viszonyulások frissessége miatt teljesen jelenvaló. Az életkorokkal játszottak egy kicsit, a Szonya nem 35 éves, hanem 20 körüli, Ványa bácsi nem 47, hanem 54 éves, a Dajka sem 80, hanem Takács Katalin jóvoltából, akit nagyon kellett jelmezelni, hogy valamennyire is formátlan és öregebb legyen. Keresztes Tamás a négy felvonásnyi történetet két részbe sűrítette. A képlet az eredeti történések híven követik a Csehov által megfogalmazottakat. Ivánka Ványa nem nősült meg, 25 éven át igazgatta a birtokot. Szonyával együtt állandóan azon dolgozott, hogy a birtok jövedelmét Szerebi Jakob pontosan megkapja, aki Szonya apukája. Ványa ezért az elromlott életét kesereg. Korábban értette a tudat, hogy tudóson segít, de rá kellett jönnie, hogy becsapták, mert a professzor középszerű ember és csapnivaló tudós, és semmiféle szerelmi produkcióról nincs nála szó. A felesége a vonzó, nőiességű Lénában beleszeret. Ez elvonja a munkától, felborítsa az életét. Léna azonban a doktorhoz vonzódik, aki viszonozná érzelmeit, de még sincs bátorsága ehhez. Boldogtalan, megkeseredett emberek jönnek-mennek, akik lemondtak a saját életükről, öröm melyikről még Szonya Bartosági tüneményes tehetségű és kisugárzó alakításában is sápatag, erőtlen. Messz Tibor professzora önző és fensőbséges elvárja, hogy minden és mindenki kiszolgálja őt. Nem érzékel senkit és semmit, feleségét sem. Hartai Petra Lénája nem kirívó, tudja, hogy ebben a környezetben ő mit ér. Nagypál Gábor doktora megkeseredettség maga. Túlságosan elszívott tőle minden életerőt és érdemest az elmúlt évtizedek itteni világa, hogy már nem akar semmit, azt a nőt sem, aki értelmet és fényt vinne az életébe. Böröndi Bence nyúlfogakkal felszerelt vakarcsap, együgyűségről lelkes és remek pillanatokat szerez. Horesnyi Balázs díszlete egy olyan tér, amelyre egyszerre nyitott és zárt, egyszerre kint és bent, valójában olyan, mint egy úszómű, amely nyugodtan ringhat a hullámokon. A butorokon és az épületeken magányis sebeket ejtett az idő, de még áll, valahogy még életnek keretet ad, magán viseli a sokféle fájdalmat és szenvedést, amit az itt élőknek el kell viselniük. Az itt élők, mint a hajótöröttek lennének, ezt képezi ez a díszletforma. Mindenki reményvesztett, kedvetlen. Léteznek, mert még élni és tűrni kell. Keresztes Tamás rendezése a nyomorúságos szívfakaró történetet Csehov szándéka szerint is oldotta, sok minden vicces és mosolyogtató. Hangulatos Pellei Milán zenéje, és él Keresztes azzal a lehetőséggel is, hogy az előfüggönyre lehet felnagyított arcokat is vetíteni. Olyan ragyogó egyéniség voltam, aki senkinek nem világított. Alföldi Robert pedig remek Ivánka Ványa bácsi. Csehov Ivánka bácsi a jelenetek a földi életről a Budaörsi Latinovics Színházban. Csehov erdőszellem a Veszeli László és Murcsányi Géza fordításának felhasználásával szövegváltozatot Hás Anna készítette. Népszerű szerző lett újból Csehov. Nem nehéz megfejteni a titkát. Azok az emberek és sorsok, amiket ő ábrázolt, többnyire ma is itt élnek közöttünk. Naponta élményünk, hogy a harácsolás, az önös pénzhajszha, aminek a pénzszeretetéhez sincs semmi köze, csak a gyűjtéshez, elpusztítanak minden. Kiválják a védett erdőket, amelyek levegőt és élők helyet adnának puszta magafitoktatásból, tönkreteszik a földet, amelyel ezzel saját magukat is megbetegítik, de semmi nem számít, csak az ostobaság, a pillanat érdeke. Nincs aktuálisabb darab most ezeknél. A Budaörsi Latinovics Színház Keresztes Tamás rendezésében Ivánka bácsi címmel a Ványa bácsit, a Radnóti Színház pedig a Manót, amely tulajdonképpen a Ványa bácsi első alakváltozata, nagyon hasonló szereplőkkel és motivumokkal vitte színre. A Ványa bácsiban a hangsúlyos, a megkeseredett, a sok munkában is, és inger szegénységben elfáradt ember, aki egy szerelem igézetében rádöbben elmúlt évtizedének nyomorúságára, még itt, ebben a darabban, a Manóban, a többi szereplő sorsa, életlehetősége is fókuszba kerül. Ismert történet sok érzelemmel, könnyel, vodkával, kiirtásával váró erdőkkel, nevető, plecskálkodó, keserű, részegeskedő és csókolózó emberekkel, kerti partikkal és pusztuló házakkal. Komédia ez a mindannyiunkban ott lapuló Manóról, aki nem hagyja, hogy olyanná tegyük az életünket és a körülöttünk levő világot, amilyenné tehetnénk, de ha már mindent szétszilárdunk magunkban és magunk körül, örökös, a szép és a jó után is jó vargásával büntet. Itt mindenki sürögforog, látszólag életigenlősebb és életre valóbban. A professzor Schneider Zoltán itt visszafogottságában félelmetes. Nincs semmi felsőbséges, arrogáns benne, csak a lénye önmagában. Szinte megsemmisíti a környezetét. Jegor Vojnicki, azaz George Pálan András, a későbbi darabban Bánya, még erőtő, duzzadó, középkorú férfi, aki most szembesül áldozásának hiába valóságával azzal, hogy nem csak ki akarják semmizni, de el is akarják üzni otthonából. Magának sem vallja be a szerelmét a professzor felesége iránt, de nem is kíván harcolni ezért a jelenáért, Mészáros Blanka játsza. Aki pedig tudja, hogy itt is ura a helyzetnek, hogy ezeket az embereket itt valójában az ujjakörő csavarhatja, a szerelem nem érzés, hanem valamiféle szórakoztató játék számára. Kriszti Csaba, Mihail Korovin, azaz Mohos, aki értelmes emberként védeni az erdőt, a fákat, amely tudja nem csak egy növény, hanem élőlény az ember szolgálatában. De erősebb a vodka iránti vágy, mint a szerelem. Azt is érzi, hogy ő valójában gyönge, mert egyedül van, hogy részese lehessen a változtatásnak. Szonya professzor lánya, Berényi Nóra Blanka, aki számára akkora világ, amit most is itt érzékel belőle, részeges, ideges és önző férfiakkal, és ő is majd önző lesz és szeretettelen. Így a Fodor, azaz Fegyen Porogi Ádám, az ifjú generáció, aki tisztában van lehetőségeivel és eszágában sincs harcolni ellene. Hőbörög és indulatoskodik, de elfogadja tetemes mennyiségű alkohol hatására, hogy ez van. Remek. Három olyan valójában mellékszereplő kap itt jelentősebb formát alakításaik által is. Maria Vojnickaja, Marton Márta az anyós, Zsors mamája, akiben megvolt a többrevágyás, hogy a világ ne csak ekkora legyen, mint ez a birtok itt mindentől távol. Az ő tartásán érzékelhető, hogy lehetett volna máshogy is. Iván Orlovszki, azaz keresztapa Gazsó György, a jókedély, aki igyekszik motorja lenni a kis közösségnek, szavaival, gesztusával oldani a feszültséget, feszültséget, csitítani az indulatokat. Így a gyaginy, azaz Don Quixote Bálint András, a szomszéd békés csendes, aki mindig kívül minden harsánságon. Ő a szelíd szeretet, az elpusztíthatatlan, ő mindig a kívül maradó. Való Péter minden rendezése az emberi értékekről, az emberi méltóságról, az érzékeny emberi lélekről szól. Az ő világa ebben a szörnyedelemben, amelyben élünk, valamiféle Elysium menedék. Az ő emberbe vetett hite erősíteni tud, mert őszinte és hiteles. A zene itt azzal, hogy a hegedűs előlép, nem csak a háttérben játszik, a szépséget is beemeli. Kercsőr színpadképe a sok fapalánkkal egyszerre belső és külső tér, egyszerre természet és konstruált, egyszerre bekerít és labirintus, mint amilyen az élet szövevény. Sehov erdőszellem, Schneider Zoltán, Mészáros Blanka, Krisztik Csaba, Berényi Nóra Blanka, Pál András, Martin Márta, Major Hendrik, Gazsó György, Porogi Ádám, Bánuk András szereplésével Valló Péter rendezésében a Radnóti Színházban. Játsz, dönts, kapcsolódj, színház most benne történik. Több mint workshop a Radnóti Színházban. A Radnóti Ifjúsági Műhely ritmpro foglalkozásai most először nem csak a műhely tagjai, hanem bárki átélheti a közös játék közösség formáló hatását. A színház próbatermében 14 és 99 év közötti résztvevők egy improvizációs közösségi játékban vehetnek részt. A rimprót azoknak ajánlják, akik szeretnének kiszakadni a hétköznap új szerepekben tennék próbára magukat, és másokkal közösen gondolkodnának arról, hogy milyen világot építünk, milyen döntések mentén. Ez lesz a Radnóti Színházban. A programhoz nem szükséges az előadások ismerete, de utána érdemes megnézni őket. A foglalkozásokat Linyászki Doma és Zétényi Lina drámainstruktorok vezetik. Időtartam 120 perc, helyszín a Keresemül próbaterem, maximális létszám 20 fő, korhatár 14-től 99 éves korig. Tehát lehet jelentkezni a Radnóti Színház Ritmró programjára. Március 27-től május 10-ig Budapesti Fotófesztivál immár 10. alkalommal. 10 évvel ezelőtt Somosi Rita művészettörténész, társalapító és vezető kurátor, Somosi Szilvia fotográfus, a fesztivál társalapítója és igazgatója Szarka Klára bábáskodásával létrehozta ezt a rendezvénysorozatot, amelynek célja, hogy hidat képezzenek, megismertessék a világ élvonalát a magyar közönséggel, és a külföldi vendégekkel pedig inspirálják jelentenek a hazai fotográfusok számára. Somosi Rita vezető kurátorral beszélgetek.
Budapest Fotófesztiválra minden évben próbálunk elhozni egy nemzetközileg ismert és egyébként szeretett fotográfust, ezt idén a svájci René Buri, aki azt hiszem, hogy megkerülhetetlen, nem csak azért, mert magnum fotográfus, hanem az építészeti, főleg az építészeti fotográfia területén olyan életművet tett le, ami nagyon sokakat inspirált és nagyon sokakra hatott, és Magyarországon nem is tudom, hogy volt-e korábban kiállítása, szerintem így egyéni nem, és azt gondoltuk, hogy izgalmas lenne élőbe is megmutatni a hazai közönségnek a képeit. Ami különleges még, hogy a megnyitóra a felesége is eljött, ugye 2014-ben halt meg maga az alkotó, és a felesége az, aki mai napig az alapítványt, ami az örökségét és az archívumát kezeli, gondozza, és ő is jelen van a megnyitó most Budapesten.
Futónak egy sok helyszín ünnep ez a fesztivál, akkor kik lesznek még, és hol lesznek még?
Idén megint egy nagyon vaskos katalógusunk jött össze, és nagyon gazdag a program. Ugye a Műcsarnokba nyílik a fesztivál, de ugyanúgy lesz a Kisceli Múzeumban is, csoportos kiállítás magyar alkotóknak.
Igen, annak mindig témája szokott lenni, most milyen témát választottak?
Idén a divatfotó kerül középpontba, divat és a város, gyakorlatilag ez a kapcsolat, a lüktetés, és hogyan jelenik meg a városon belül, és mennyire azt próbáltuk így körüljárni, hogy a városi identitás és az egyéni identitás hogyan kapcsolódik össze. Lesz megint Fresh Meat, ami a 35 év alatti fiatal alkotókra fókuszál. Idén most 7 fiatal alkotót mutatunk be. Emellett rengeteg egyéni kiállításunk is lesz. Csak párat felsorolok, például az Inda Galériában Szász Lillennak lesz egyéni kiállítása, Faust Zsófi Galériába, Domos Tamásnak, az Átfotóba, Barta Zsolt Péternek, a Hegyvidék Galériába, a Kontadórának. Nagyon-nagyon izgalmas egyéni kiállítások lesznek.
De hogy tudtak válogatni a sok magyar fotós közül, vagy ez hogy történt?
A kapcsolódó helyeken nem feltétlenül mi válogatunk, hanem ők keresnek meg minket egy-egy programmal, de természetesen van olyan is, amikor tőlünk kérnek ajánlást, és hozzánk is befutnak olyan portfóliók, olyan művészektől, akik keresnek kiállító helyeket. Úgyhogy ha tudunk, akkor mi is közreműködünk, de valamikor eleve kész programmal jönnek, és ennek is nagyon szívesen adunk helyet.
Most hány galéria kapcsolódik be, és meg tudjuk mondani, hogy hány művész?
Hú, ilyen számokat nem szoktunk igazából, mert nem ez a fesztiválnak a lényege, de közel 50 kiállításunk van, azt hiszem 46 vagy 47 helyszín van idén is, és hogy hány kiállító, hát az elég sok, mivel ugye vannak olyan kiállítások, mint a Lookbook, ahol 30-40 kiállító is van egy-egy kiállításon, szóval hogy nem tudnék ilyen számokat mondani.
Volt valami meglepetés, mert ugye annyira változik, és olyan gazdag maga a műfaj, és olyan sokféle lehetősége van.
Igazából minden évben vannak ugye nyílt pályázati felhívásaink, a Kisszeri Múzeum is ilyen volt, idén lesz egy Crossroads nevű kiállításunk, és idén volt először egy nemzetközi fotófelhívásunk, aminek az a címe, hogy Women Sci, és teljesen meglepett minket, hogy nemzetközileg is mennyire ismert már a fesztivál, hiszen az arab térségtől egészen Európáig minden, a világ minden tájáról érkeztek pályázatok, és ebből mutatunk majd be egy válogatást a Brody House-ba.
Volt valami meglepetés, valami különlegesség, ami annyi fotót lát, és annyi művész munkáját ismeri. Volt valaki, aki meglepte?
Ez egy nehéz kérdés, azt hiszem. A pályázatok mindig valahol vannak ilyen gyöngyszemek, akiket nem ismertünk, vagy akiktől nem tudtuk, hogy valóban csináltak ilyet. Nekem az egyik kedvencem idén például a Lookbookon Kelet-Évától lesznek divatfotók, amik bár korábban szerepeltek már kiállításon, de így egybe talán még nem.
Köszönöm szépen. René Burris, Váci fotóművész, Utópia kiállításával nyitott a Fotófesztivál a Műcsarnokban. Tulipán Zsuzsannával, a kiállítás kurátorával beszélgetek.
René Burri az egyik legismertebb svájci dokumentarista fotográfus, a Zürichi Iparművészeti Főiskolán Hans Finzler tanítványa volt, mellette Alfred Willimann tanította tipográfiára, és a tipófotó, amely Moholy nagy elképzelése volt, az Willimann tolmácsolásával tulajdonképpen eljutott a művészhez. Johannes itten is tanította színelméletre és anyaghasználatra, úgyhogy ez a Bauhausos alapképzés az, ami az ő pályáját meghatározta. Nem véletlenül a modern építészet iránti érdeklődés sem, hiszen a formák, az alapformák megtalálása mindenben, akár egy környezeti tájban, ez az iskolai tanulmányainak teljesen megfelelt, és ezt tanulták, hogy szerkezetet lássanak a képben, alapformákat lássanak, és úgy hozzanak létre harmóniákat, hogy a világban meglévő alap harmóniákat használják tulajdonképpen fel a képekben.
Tehát látunk építészek portréit, ugyanakkor olyan művészfotókat, és építészetről is nagyon-nagyon sok mindent. Mi volt az ő látásmódjában a különleges a Bauhaus indítatáson túl? Mert mindenképpen van valami olyan, de ez a Lessingi termékeny pillanat, hogy egy történetet mesélnek át.
Ő nem csak riportfotós és dokumentarista volt, hanem streetfotós is, ahogy portrékat is készített, és tájképeket is készített. Tehát a képeivel történeteket akar elmesélni. Most a kiállításban főleg épületeket látunk, illetve látunk portrékat is, de nagyon fontos számára, hogy minden épületet az emberek tesznek élővé, ahogy a modern építészeknek ez volt az elképzelése, hogy megjavítani a társadalmat, az ellentéteket oldani építészettel, olyan környezet kialakításával, amely lehetőséget teremt arra, hogy az emberek kapcsolatba kerüljenek, megismerjék egymást. Ugye ez volt Corbusiernek is az elképzelése, hogy olyan tereket építeni, ahol a különböző funkciók el vannak választva, de vannak találkozási pontok, ahol az emberek kifejezhetik önmagukat. A Brazília város felépülése is egy ilyen utópia, hogy a semmi közepén egy új fővárost felépíteni, mert Rio de Janeiro már telített, és az a kis tengerparti rész, amely a város legnagyobb épületeitnek otthont ad, az már nem volt elég, hogy a lakosság egyre növekvő számban megfelelő körülmények között tudjon élni, így elindult egy várostervezési projekt. Tulajdonképpen a pályázat döntő bírói elég akadémikus ízléssel rendelkeztek, nyertek, és nem is azok nyertek, akik a legmodernebb épületeket készítették, de mégis a megbízást Lucio Costa kapta, aki Oscar Niemeyert kérte fel főépítésznek. És így megvalósult az a terv, hogy egy olyan város alakuljon ki, amely hordozza ezeket az elképzeléseket a társadalom jobbítására vonatkozólag.
Miért pont ezeket a képeket így fűzte egymás mellé?
Kiállításban vannak dokumentarista anyagok is. A művész René Burri az egész életében utazott. A legnagyobb történelmi, legfontosabb történelmi fordulópontokon ott volt. Ezekről hatalmas anyagokat készített, sorozatokat, amelyek megjelentek a nagy példányszámú képeslapokban. Ebből válogattunk, hozzátettük azokat a képeket, amelyek egy-egy ilyen helyszínt bemutatnak, és egy-egy jelentős történelmi eseményt ábrázolnak, de mellette az élet minden rezdülésére vannak további képek. Amit mondtam korábban, hogy Németországban nagyon sokat fotózott, érdekelte az átalakulás, egy teljesen leromlott ország, lebombázott ország hogyan épül fel. Német édesanyja volt, de svájciként, mivel svájci útlevéllel rendelkezett, nagyon sok helyre be tudott jutni, olyan helyekre is, ahova mondjuk nyugati fényképészek nem tudtak. Így ezért utazott ennyire sokat, és ezért volt ott legtöbb helyen, mert megbíztak benne, és volt egy ilyen természetes adottság, hogy svájciként semleges országból elfogadták a jelenlétét. Így fogadta el a jelenlétét például Che Guevara is, vagy Castro. 1963-ban egy nagyon hosszú interjút készítettek Che Guevarával, amelyen Burri végig ott volt. Egy amerikai újságíró dolgozott akkor vele, és nagyon energikus beszélgetés volt, és Che Guevara egyszer sem nézett a fényképezőgépbe, de rengeteg képet készített Burri, és a leghíresebb képe az a szivarozó Che Guevara, az egy ilyen nyugodt pillanatban. Éppen akkor nem gesztikulált és nem beszélt, hanem egy kicsit megpihent, és akkor készült ez a nagyon híres kép. Che Guevaráról egyébként két híres portré van, a másik az Alberto Korda képe, a forradalmár, hosszú hajú Che Guevara. Ez viszont az ipari miniszter, akkor éppen ipari miniszter volt. Ez a kép felidéz mindenkiben Burrit. Tehát ha nem is tudjuk, ki az René Burri, ezt a képet ismerjük. Nincs itt a kiállításban. Ez egy picit másról szól. Ez arról szól, hogy az utópia, a forradalmak, és itt újra kapcsolódunk Che Guevarához, hogy a forradalmak után valami megújulhat, és benne van a levegőben a változás lehetősége, és ezt mindig szerette volna ő is megmutatni. Ahogy ezek a baloldali építészek, hatalmas egyéniségek, a terveik azok szépek voltak, de a valóság nem minden esetben úgy valósult meg, ahogy korábban tervezték, vagy amelynek a kifutását előre látták. Az élet az mindig tartogat meglepetéseket, de ezek a gondolatok, ezek az eszmék, ezek megmaradnak, hiszen az, hogy a különböző társadalmi rétegeket közel kell hozni egymáshoz, ez ma is fontos.
Meg az, hogy a világ jobb lehet.
Igen, ez egy fontos nézőpont, és egy soha nem lehet erről lemondani.
Nagyon érdekes, mert ugye a fekete-fehér képek mellett egy színes fényképek csíksorát látjuk.
René Burri nagyon sokat fényképezett, egy hatalmas életmű van mögötte. Az Utópia című kiállításhoz készített egy ilyen izgalmas képkollást, hogy egy pici vékony keretben négy kisformátumú képet rendezett össze. Mindig megvan az a gondolat, hogy mi a rendezési elv. Nem mindig az, hogy hol vagyunk, vagy mikor vagyunk, hanem valami teljesen más. Általában formai dolgok, hogy a különböző formák, amelyek fontosak számára, vagy amelyek minden képben vissza-vissza köszönnek, akár egy fénycsík, akár a horizontális és a vertikális síkoknak a metszete, és közben egy történet mesélődik el a képekkel, tehát mindez együtt jelent valami komplex jelentést, amikor megnézzük ezt a, nem tudom, több mint 100 kép van a kiállításon, és a színesekből is jó pár, 44 legalább, így érdemes elidőzni és végignézni, hogy mik ezek a gondolatok, ami a rendezést inspirálta Burriben.
Annyi kiállítást rendezett, az ön számára volt valami különleges, vagy izgalmas, vagy mi volt ebben az életműben, ami fontos az ön számára?
René Burri Zürichi Iparművészeti Főiskolán olyan komoly tudást szerzett, és ezek a mesterek, akiket az elején említettem, például Finzler egy olyan látásmódot adott neki, bár ő harcolt ez ellen, ő nem ezt akarta, nem ezeket a egyszerű formákat akarta megjeleníteni, ő embereket szeretett volna fényképezni. Amikor 1955-ben Edward Steichen és Robert Frank megkeresték az iskolát, olyan képeket kerestek, amit a The Family of Man című kiállításukba beletehettek volna, és azt mondták, hogy itt nincs helyünk, mert itt nincsenek olyan fotósok vagy fotók, igen, akik humanista képeket készítenek. Mert mindenki tárgyfotókat készített, amit Finster propagált, és utána ez egy nagy hiány volt az iskolában, és a későbbi archívumokban lehet látni, hogy egyre több olyan kép készül, ami emberrel foglalkozik. Szóval Burdi szeretett volna elrugaszkodni ettől az alaptól, de ez egy nagyon jó alap volt. Szóval ez is kell, hogy megtanulja azt a szakmai tudást, amiből aztán el lehet indulni, és egy saját irányt vetni. És meg is találta.
De a fotó az a fény és árnyéknak a játéka, de nagyon fontos itt a geometria, az a fajta látásmód, amiben benne van a Bauhaus, de ugye itt sikok, fények, mélységek, olyan fantasztikus modern látásmóddal, a sikokkal, a fényekkel, egy olyan fajta, az épületeknek is egy egész másfajta izgalmas látásmódját adja legalábbis nekem.
A prizma, mint egy olyan forma, amelybe, hogyha behatol a fény, akkor két irányba is megtörik, ahogy a behatol, és ahogy kilép belőle. Ez nagyon jellemző Burira, hogy használja a teret, a síkot, a fényt, és ezekből alkot valami új univerzumot. Van egy olyan portré, amely azt hiszem egy mexikói építészt ábrázol, akinek az arca tükröződik az alatta lévő asztallapon. Mi is ezt használtuk egyébként a grafikába, hogy az utópia magyar címe és az angol utópia az így tükörképe egymásnak. Ezt a gondolatát vittük tovább. Meg a színhasználat is utal arra a kedvenc színére, a Baragánnak, ez a rozsdabarna. A kiállításban egyébként nekem nagyon nagy újdonság volt megismerni például Baragán művészetét. Nem jártam még Mexikóba, és mondtam talán, Johannes Itten fény szintanra tanította őt, és ő utána mégis a fekete-fehér világba indult el, de aztán a 60-as években, amikor nagyon sokszor utazott Mexikóba, és megismerkedett Baragánnal, akkor a színek bekerülnek a művészetébe, és nagyon sok, hát a Mexikó a színek országa, és Mexikó városban Baragán az építészetében is az ősi pueblókat használta újra, azokat a mintaképeket, amelyeket az ősi még földházakban megismert, amelyek ilyen lépcsőzetesen épültek egymásra, sokszor többszintes épületek, ezeket a síkokat, tereket hozza újra Baragán. Tehát annak ellenére, hogy ő fekete-fehérbe indult, és el is utasította ezt a színelmélet dolgot, visszatért a színekhez, és nagyon fontos lett neki a szín. Most itt a többség a képeknek fekete-fehér, de azt tudni kell, hogy a nagy példányszámú magazinok akkor, amikor ő dolgozott, már volt színes, tehát nagyon sok képe megvan színesbe is, meg lehet találni. És az anyag az ő méreteit és az ő nagyításait tartalmazza, tehát viszonylag kicsi képek, neki ez volt a forma, amit jónak gondolt, de egy-két kép az ki van nagyítva.
Köszönöm. Orgonák éjszakája május 23-án már lehet jegyeket vásárolni. Az Orgonák éjszakája programsorozat célkitűzése óta változatlan, minél szélesebb közönséggel megismertetni ezt a méreteiben, formájában és lehetőségeiben különleges instrumentumot, a hangszerek királynőjét. Az esemény keretében orgona szól hallható nem csak szokásos helyszíneken, templomokban és koncerttermekben, hanem közterekben is. A Balatonon vízi orgona szóval és számos tovább csatlakozó programmal. A külföldi lisztintézetek és a magyar nagykövetségek együttműködésével tavaly előtt nemzetközivé vált az Orgonák éjszakája, ez a kapcsolat idén is gyümölcsözően folytatódik. Számos külföldi helyszín kapcsolódik be, határon túli magyar lakta települések, több európai nagyváros mellett az összes lakott kontinensen lesznek csatlakozó programok. Több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több ezer hang, és reméljük, hogy ennél is több elégedett részvevő adja össze az idei Orgonák éjszakái élményét. Koncert lesz a Zeneakadémia nagy termében, de a fesztivál másik kiemelkedő eseménye a Szent István Bazilikában lesz. A fesztivál több városban gyertyafényes koncertre várja a közönséget. A belvárosi Ferences templomban egész éjszakás Orgona koncert, a város több pontján pedig a Teáter Wagen mozgó színpada hozza közelebb az Orgona zenét az utca közönségéhez. Tehát Orgonák éjszakája az idén is. Önök Józsárnes műsorát, a Színpadképet hallották a Civil Rádióban. A jövő héten is lesz színpadkép, akkor is várom önöket szeretettel.
Hallgassuk újra!
Látszólag körülöttünk, de igazán bennünk forog a világ.
Minden szombat este 20 órától forgó színpad.
Szerkesztők Radó László, Géci Gábor.
Van egy ország térképen, szintakkóra bent mélyen, állok határukra, hogy legyek meghatározva. Kinti hazám szívbéli, egymást határnál éri. Állok határcsíkra, ott ismerek-e magamra.